Az ókori görögök éppen a kulturálatlanságnak a kifejezését honosították meg. Ők azt mondták, hogy mindazok, akik nem beszélik az ő nyelvüket, azok műveletlenek, és ők mintha úgy hallották volna, hogy a bárbár kifejezést mondanák, és így honosodott meg ez a barbár, ugye bárbár kifejezés a műveletlenek csoportjára vonatkozóan. Szent Ágostonnak a hasonlata szintén nagyon szép, és nagyon jól rávilágít arra, hogy mit is jelent a kultúra. Szent Ágoston azt mondja, hogy Istennek az emberi lélekről való gondoskodása az olyan, mint a szántóvetőnek a földhöz fűződő viszonya. Isten az ő szavával, mint egy ekével megnyitja a mi szívünket az ő igéje irányába, és szeretné elültetni az ő igéjét a mi szívünkbe, és úgy fogalmaz Szent Ágoston, hogy az ő kultúráját a mi szívünkbe ülteti, erre pedig nekünk áhítattal, imádattal, szeretettel kell válaszolnunk. És egy nagyon fontos dolog, amit megfogalmaz, hogy Isten ettől nem válik kevesebbé. Egyáltalán. Ő ugyanolyan marad. Ettől csak mi válunk áldottabbá, boldogabbá. Számomra azt jelenti, hogy minden egyes kultúrcsepp, minden egyes kulturális megmerítkezés egy áldás az ember számára. Tudjuk azt is, hogy az európai kultúra alapjai egy hármas pilléren nyugszanak, a görög bölcselet, vagy filozófia, a római jog és a keresztény erkölcs. Ebben a nagy európaiságban sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy melyek a sajátosságai például a magyar kultúrának. Mitől magyar a mi kultúránk, vagy mitől szerb, vagy mitől szlovák az a kultúra. Egyszerűen csak attól, hogy miben áll a műveltsége, hogyan oktatjuk, hogyan adjuk át a gyerekeknek. Elsősorban ugye anyanyelven, tehát a magyar nyelv az a nemzeti kultúránk alapja, és minden, ami ehhez tartozik. Felvilágosodás során történt egy változás a kultúra közvetítés lehetőségeinek és átadásának a tekintetében, ugyanis ekkor már nem a származás határozta meg azt, hogy ki milyen csoportba tartozik, hanem a közös érdeklődés, és a vagyoni helyzet határozta meg azt, hogy ki milyen kultúrkörben foglal helyet. És megkérdeztem a diákokat is, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mit jelent a kultúra. És nagyon érdekes válaszokat fogalmaztak meg. Természetesen elsősorban azt mondták, hogy ha a történelem tanárnő kérdezi, akkor történelem. De azért hozzátették, hogy a saját népünk története. Ilyeneket fogalmaztak meg, hogy népviselet, tudomány. Tudomány egy kicsit később került elő. Szokások, irodalom, festészet, sport. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek is tényleg ezt nagyon fontosnak tartják, és azt mondják, hogy ez is hozzátartozik. És aminek nagyon örültem, Laci is fogalmazta meg azt, hogy a kultusz. A kultusz is a kultúrának a része. És rákérdeztem, hogy ezt hogy érted, Laci? És azt mondja, hogy például ott van a Mária kultusz. Ugye egy katolikus gyerek azt mondja, hogy a kultúra az szoros összefüggésben van a vallási élettel, a vallásos életnek a megnyilvánulásaival. Neki pont akkor az jutott eszébe, hogy a Mária kultusz, tehát rögtön kapcsolni tudta valamihez. Tovább megyek egy lépéssel, és azt mondom, hogy nem csak a magyar nyelv és az anyanyelv képezi a kultúránk, hanem a vallás is ugyanúgy hozzátartozik ugye az identitásunkhoz. A tanügyi törvény nagyon általánosan azt kell, hogy mondjuk, hogy biztosít egy szabad keretet arra, hogy saját identitásunkat megvalljuk, tehát garantálja azt, hogy a kulturális identitásunkat kifejezzük, kultúrák közötti párbeszédnek is lehetőséget nyújtsunk. Ennek a szellemiségében mondhatjuk azt, hogy lehetőségünk van arra például, hogy nemzeti ünnepeinket megtartsuk. Szerintem mindenki közülünk tudja, hogy mit jelent október 6-a, október 23-a, március 15-e, ezt a gyerekeknek is tudniuk kell. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kultúra közvetítő szerep. Ugyanakkor tavaly november 13-a óta a magyar nyelv napjává vált hivatalosan Romániában is ez a nap, és az önkormányzatok is pénzeket különíthetnek el a nap megünneplésére, a köztévék és a rádiók beemelhetik a műsoraikba az ezekről készült tudósításokat. Ez is egy olyan jog és egy olyan lehetőség, amivel élnünk kell, és élni is szoktunk. A tantervi vitákról. Nagyon fontos kérdés mindig az, hogy mennyit tanítsunk. Ugye ezt halljuk, hogy túlterheltek a diákok. Tehát, hogy nagyon sokat akarunk, túl sok a tartalom, a gyerekeknek szinte nincs már szabadidejük, túl nehéz az iskolatáska. Komoly viták voltak, mert a nagy szaktekintélyek, akik úgy összességében látják, azt mondják, hogy minden fontos. Tehát nem lehet kihagyni semmit. Mindaz, ami történt, az nagyon, esetleg az őstörténetet egy kicsit rövidebb gyeplőre lehetne fogni, de mindent meg kell tanítani, és mindent ugyanúgy, mint eddig. Na ez most azt jelentette, tehát ez volt az első tárgyalás, hogy 6. osztályban 45 leckét kellene az évi 36 órába belezsúfolni, mert heti 1 órában tanulják a magyarság történetet. Valahogy csökkenteni az anyag mennyiséget, de mégis a gyerekeknek valamit átadni. És itt jön be az, ami végül is az elgondolás, és amit nehezen, de megértettünk, hogy szükség van arra, hogy a gyerekeknek nem a tudást a szószoros értelmében adjunk át, hanem kompetenciákat, készségeket. És hogy megértsük, hogy mit is jelent ez. Ezt a 4 készséget soroltuk fel, hogy ezeknek a fejlesztésére van szükség magyarság történetből. Időben és térben való tájékozódás. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ha belegondolunk. A második sajátos kompetencia együttműködés különböző tanulási helyzetekben. Nem olyan egyszerű ebben a versenyvilágban, ahol mindenki könyököl és mindenki első akar lenni, együttműködni nem annyira egyszerű. Pozitív énkép, valamint a társakhoz való pozitív hozzáállás kialakítása. Illetve a nemzeti kisebbség történelmére vonatkozó lényeges eseményeket bemutató források vizsgálata. Ezt egy kicsit úgy ránk erőltették, nem véglegesek még. Mindenféleképpen fontos tudni és ismerni a magyarság történetére vonatkozó forrásokat. Ezeket a kompetenciákat, hogy a gyerekek időben és térben jól tájékozódjanak, együttműködjenek, pozitív énképük legyen és társaikhoz is pozitívan viszonyuljanak, tudják a magyarság történetére vonatkozó forrásokat elemezni, felismerni. Ezeket különböző sajátos kompetenciákra bontottuk. És így képzeljük el, most csak az elsőt szeretném bemutatni, mert nagyon-nagyon részletes. És csak egy-két konkrét példával. Ugye időben és térben való tájékozódás, tehát ezek a nagy kompetenciák nem egy év alatt, hanem sokszor 2 év alatt. Például a magyar nyelv és irodalomból ugye 5-8. Osztályra van lebontva. Egy év alatt kell ezeket a kisebb készségeket fejleszteni. Egy tanulási helyzetben vagy példában bemutatott események időrendbe állítása. Például a 10. osztályban a nagy francia forradalmat tanítottam. És akkor óra végén elmondok 4 eseményt, elmondom azt, hogy a Tuléirák ostroma, a Bastille lerohanása, a Jakobinus diktatúra és hosszú száraz évek. És akkor ők ezt kronológikusan sorrendbe kell állítsák. Tehát azon az órán úgy kell bemutatni az eseményeket és úgy kell elmagyarázni, hogy ők tényleg óra végén a diák képes legyen elmondani azt, hogy először volt a szárazság, utána történt az, hogy a nép kivonult az utcára is, lerohanta a Bastille-t, utána a Tuléirák ostroma a királyt visszavonszolják a párizsi palotába, Versailles-ból, és következik a Jakobinus diktatúra. Ezt a gyerekek ilyen koncepció alapján kell sorrendbe állítsák. Történelmi események és mondák alapján történő szerepjátékok. Na ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyon érdekes. 2 évvel ezelőtt például elkészítették a koronázási jelvényeket a gyerekek, és bemutattunk egy rövid részletet a koronázási szertartásról. Persze a rockopera alapján, hogy egy kicsit hozzájuk is szóljon, meg motiválóbb legyen. Az óra végén megkérdezték tőlem, hogy felvehetik-e. Tehát ez egy rövid, egyszerű szerepjáték volt. István letérdelt, és akkor az esztergomi érsek megkoronázta, és feltette a közösségi oldalára a kislány ezt a rövid kis szerepjátékot. Az egyik kommentelő azt írta hozzá, hogy te rockrum osztam trinicsi variantán limbarom öna. A kislány odaírta, hogy nujeszte. Aranyos volt, és úgy tényleg éreztem, hogy ez akkor ezt úgy megértették, hogy ez egy olyan sajátos dolog, és ez tényleg hozzánk tartozik, és most nem fogok neki magyarázni, mert ez a miénk. Vagy például az 1989-es eseményekkel kapcsolatban megnézzünk egy film részletet, vagy egy tévériportot, és ugyanúgy időrendi sorrendbe próbáljuk helyezni az eseményeket. A térképeknek a használata, főleg digitális térképek, de nem csak, történelmi atlaszt is nagyon fontos használni. Egy egyszerű példa, ma például a 9. osztályjal az ókori Rómát tanultuk, és akkor a gyereknek látnia kell azt, hogy igen, északon az etruszkok, középen a latinok és a szabinok, délen a görögök és a szicíliai félszigeten a púnok laktak, az ókori Rómában. Tehát nagyon fontos a képi hatás. Tehát ezt ma már sajnos nem lehet is. Úgy érzem sokszor, és ezt olvasom is, és erről egyre inkább meggyőződöm, hogy be kell őket vonni is. És azt mondják a kutatók is, hogy nem feltétlenül a tanárnak kell az idejét törnie azzal, hogy PowerPointokat, képeket gyűjt, hanem nyugodtan adott esetben arról van szó, akkor rákeresel a Wikipédián. Tehát hasznos célokra próbáljuk meg felhasználni, és a gyerek is ugyanúgy bemutathatja, elképzelheti. Egy projekt módszer kapcsán például életbe ültetheti mindazt, amit tanult. Ez a projekt módszer, ez egy nagyon érdekes, ritkán szoktam használni, mert nagyon-nagyon sok munkát igényel. Például az ókori történetet, amikor befejezzük, akkor volt rá példa, hogy például a 9-esekkel készítettünk egy ilyen füzetecskét a kisebbeknek az ókori országok történetével kapcsolatban, hogy ők is megértsék, hogy mi az, amiről szól, mi az, ami fontos számukra, de ez nagyon sok előkészületi munkát igényel, és megvan ennek is persze a tudományos háttere. Van egy kérdés, amivel egy kicsit úgy visszacsatolnék, hogy miért is van szükség tanára egyáltalán a 21. században? Szóval, hogy szükség van-e? Néha ezt magamnak is felteszem, amikor egyszerűen olyan kérdésekkel bombáznak sokszor a diákok, mindenféleképpen fontos a tudás, és kell legyen egy nagyon pontos tudásunk és egy rálátásunk, aki ezt a pályát választotta, az rendelkezik azért egy általános rálátással és tudással arra a szakterületre, amire készült és amit oktat. De amikor azt veszük észre, hogy vannak dolgok, tehát például van egy 11-es diákom, Kriszti, aki bármelyik tanknak egyszerűen messziről tudja, hogy milyen tank, mikor készült, hogyan találták fel és milyen alkatrészei vannak. Tehát egy zseni. Ebből, tényleg. Volt egy olyan pillanat, amikor egy ideig, ez bennem is egy kicsit úgy szorongást keltett, hogy hű, most nem akarok leégni, nem akarom azt mondani, hogy nem tudom, de vannak dolgok, amiket is be kell lássunk, hogy tényleg a gyerekek, főleg, hogyha annyira érdekli és szenvedélyesen foglalkozik vele, mondom, ez pont olyan, mint nekem a patrisztika. Meg kell értenem, hogy ez őt érdekli, ez őt táplálja, ő ezért jön iskolába, és ezt szereti, ezt foglalkoztatja. Tehát, hogy ezzel is egy tanárnak a 21. században bizony szembesülnie kell. Mégis miért van szükség ránk, tanárokra? Felvázoltam néhány tényt és néhány tévhitet azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodunk a gyerekekről. Ezek nem biztosak, ezek csak ilyen általános dolgok. Például egy tévhit, hogy nem tudják koncentrálni a figyelmüket. Tehát ugye állandóan nyüzsögnek, forognak, mindjárt ki kell menni a mosdóba. Tehát ez számomra például elképzelhetetlen volt, én szégyeltem. De ők ilyenek, ők elmondják mindazt, ők így nőttek fel, hogy bármi történik, ők azt el kell mondják. Tehát, hogy nem tudják koncentrálni a figyelmüket, ez nem igaz. Órákig tudják, de csak azzal, ami őket érdekli. Például egy játék, egy virtuális világ. Nem érdekli őket semmi, ezt is annyiszor hallom. Őket, ezeket már nem érdekli semmi sem, hogy nem tudom megfogni. De nagyon is érdekli, de nagyon haszonelvűen gondolkodnak. Az a kérdésük, hogy tanárnéni, miért kell ezt a sok dátumot és eseményt is megtanuljam? Miért használ ez nekem? Hogy mire tudom felhasználni? Mitől válok én többé azzal, hogy ezt megtanulom? Azt is megfogalmazzák, hogy nincs kitartásuk. Dehogy is nem. Van. Csak erősen célra vezettek. Tehát tudniuk kell azt, hogy ezt a dolgot miért tanuljuk. A karácsonyi előadás során a 6-7. Osztállyal a kukoricafosztásnak a hagyományát fogjuk bemutatni. Na hát nem mondjam, hogy kukoricafosztás, amint felvetettem a témát, hát rögtön mindenki ki akarta húzni magát, hogy ez micsoda dolog, nem akarok én úgy élni, mint a déd nagyanyám. A szerepet ketten írtuk a magyar szakos kolléganőmmel, és ketten is készítjük Lukács Renátával. Nem voltam ott, amikor kiosztotta, de hát felhívott, tehát nagyon csalódott volt, hogy hát nem vették olyan pozitívan a dolgot, nem olyan lelkesek, na mondom, majd mi találkozunk mi. És akkor szépen leültünk, és elmagyaráztam, hogy ez volt a párválasztásnak például az egyik lehetőség, hogy elmentek egy ilyen kukoricafosztásra. Ide meghívták az embereket, a fiúk jól körülnéztek, megkóstolták azt a pogácsát, amit a lányok készítettek a fosztásra. Ha jó volt, akkor körülnéztek a házba is, hogy elég nagy a tisztaság és a rend. Mert akkor még lehet, hogy visszajövünk lánykérőbe, de ha nem, akkor semmi esély rá. Utána következett a tánc. A tánc során pedig nagyon jól ki lehetett ismerni egymást. Tehát az már tényleg az utolsó lépés volt a párválasztás. És megfigyelhették azt is, hogy hogyan viselkednek a felnőttek. És akkor ugye még a népszokások, amik ehhez tartoznak, hogy ha valaki piros szemű kukoricát talált, akkor az a következő évben férhez ment. Ez azt jelentette. Ezek mind a mi apró kis sajátosságaink, amelyek minket jellemeznek, és nagyon fontosak. És mondom, hogy nem volt Facebook, nem volt Messenger, hanem az emberek ott találkoztak, és ott kommunikáltak, és ott mondták el egymásnak a dolgaikat. Tehát ez egy nagyon fontos helyszín volt, a kukoricafosztásnak a helye. Akkor úgy szépen lassan megnyugodtak, és másként álltak hozzá a gyerekek. Csak egy kicsit el kell beszélgetni velük, el kell magyarázni, hogy miért történt úgy, és akkor egyből, főleg a lányok, hogy én is szoktam hallgatni, amikor a tatám mesél nekem, hogy milyen volt az ő idejében, és akkor jönnek a történetek persze, kibontakoznak és kinyílnak azok is, akik addig lehet, hogy nem mernek megszólalni, és nem merik vállalni azt, hogy igenis ez egy fontos dolog, és szeretem azt, hogy megvallhatom azt, hogy ez vagyok, úgyhogy ennek is teret kell biztosítani. Van egy másik tévhit, hogy nem kellően fegyelmezettek, erről is megoszlanak a vélemények. Tehát ezzel szemben inkább azt szoktuk megfogalmazni, fokozott igény a megosztásra és a kommunikációra. Tehát például, ha a paptársa elveszi a toltartóját, vagy eldugja a radírját neki, azt rögtön le kell fotózni és fel kell tenni a Facebookra. Például. Tehát rögtön már úgy látom, hogy nyüzsög, úgy nem találja a helyét, úgy nehéz ilyenkor ezeket a helyzeteket kezelni. Volt egy olyan diák, aki soha tényleg a telefont az órámon a kezébe nem vette. És egy adott alkalommal igen. És nem tudtam, hogy mi történt, hogy hirtelen a telefon a kezében van, és nyüzsögés. És aztán kiderült, hogy nem volt jó kedve, problémák voltak otthon, stb. Úgy menekült minden elől, és lehet, hogy egy kicsit azt is akart, hogy megkérdezzem, hogy mi van vele, mert tudta, hogy lehet, hogy ez nekem feltűnik, és rá fogok adott esetben kérdezni, és rá is kérdeztem, és szerintem jól tettem. Egyszerűen ez van, hogy fokozott igény a megosztásra és a kommunikációra. Amúgy mi is ilyenek voltunk, tehát ha egy kicsit úgy visszagondolok rá, akkor tényleg mi is leveleztünk órán, írtunk üzenetet egymásnak, csak meg kellett kérni a szomszédot és a pattást, hogy adja már oda Briginek, és a Brigi adja tovább. És akkor volt, hogy lebukott az egész osztályatanár előtt, de hogy tényleg ez valahol minket is jellemzett, talán nem ennyire, vagy nem voltunk ennyire őszinték és ennyire kifejezőek, hogy elmondjuk ezt. Hogy nem tudnak önállóan dolgozni, ugye? Nagy igényük van a kooperálásra, arra, hogy együtt dolgozzanak, és hogyha megérzik azt, hogy jó dolog együtt elkészíteni valamit, egy projektet, egy plakátot, a koronázási jelvényeket, egy bármit, akkor szeretik. Vagy például egy műsor bemutatni, ugye? Nagyobb kooperálásra, mint egy műsor előkészítésénél, tényleg szerintem kevés alkalom mutatkozik és kínálkozik a tanítási folyamat során. Amikor megérzik, hogy jó dolog együtt lenni, és olyan jó, amikor minket együtt úgy megtartsanak, és mi így összetartozunk, és érezzük azt, hogy jó volt, az szerintem csodálatos érzés. Ezek a változások érték, azt mondják a kutatók, a diákokat a korábbi generációkhoz képest. Képi információt sokkal gyorsabban feldolgozzák. Például korábban, még annak idején az egyetemen, 10 néhány évvel ezelőtt nekünk még úgy tanították, hogy olyan 10-15 percenként azért változtatni kell a módszert. Minél kisebb a gyerek, annál rövidebb ez a periódus. Első osztályra tudom, mert akkor első osztályban sokat is tanítottam vallásból. 7 percenként kellett váltakoztatni a módszereket és a foglalkozásokat, mert megunták, belefásultak. Most már még inkább. Tehát a képi információt nagyon könnyen feldolgozzák. Ránéz, és tehát tényleg úgy magyarázok, és látom, hogy ő már érti. Rendben, mehetünk tovább. És én még úgy magyaráznék, de ő már azt úgy érzi, hogy azt megértettem. A hallott információ háttérbe szorulása, ki kell egészíteni képi, audiovizuális technikákkal, és nagyon fontos az, hogy fokozott megerősítés és visszajelzési igényük van. Tehát, hogy mindig elmondani, hogy ügyes voltál, fiam, nagyon jól csinálod, csak így tovább. Állandóan bátorítani kell, olyan, mintha néha önbizalom hiánnyal küszködnének, tehát tényleg ezt érzem sokszor. És jó voltam, és minden rendben volt. Bátorítani kell őket nagyon gyakran. Viszont vannak olyan dolgok, és ez a jó hír minden pedagógusnak, nekem is, ami sosem változik. Ez például a szociális készségek fejlődésének az üteme. nem járnak korábban, nem beszélnek korábban a gyerekek napjainkban, mint 20 évvel ezelőtt, ugyanannyi az ideje és az üteme annak, hogy ki hogyan fejlődik. Van egy negatív hatása itt, például a virtuális világ és a valós világ. Néha nem tudnak különbséget tenni a kettő között. Azt olvastam az egyik tanulmányban, hogy volt egy gyermek, aki azt a játékot játszotta, hogy $1000 be kellett rendezni egy szobát. És akkor ő eldönthette, hogy mit vásárol. És ugyanazt a valós életben nem tudta már. Tehát nem tudta, hogy ez egy hasonló szituáció, elküldt az anyukája tejért, kenyérért, vajért a boltba. Hogy tényleg itt is ugyanazt kell, mert ott kérni kell, bemegy, köszönni kell a boltos néninek, elmondani azt, hogy mire van szükségem, kifizetni, stb. Tehát hogy ez egy sokkal komplexebb dolog. Ugyanúgy, ahogy a morális fejlődés, ide tartozik szorosan ehhez, a morális fejlődés és a személyiségfejlődés üteme az sem változott. Tehát, hogy minden kornak megvan a maga igénye, és erre fel kell készíteni a pedagógusnak a gyerekeket. Csak hogy ehhez ők ugye új eszközöket kaptak. Tabletet, okostelefont, számítógépet. Tehát ezek nem jó irányba viszik el ezt az egész fejlődési ütemet, hanem negatív irányba. Ez bizonyított tény, hogy azok a gyerekek, akik 5-6 órát számítógépeznek naponta, azok sokkal agresszívebben oldják meg a konfliktusaikat. Mert az nem tanítja meg őt arra, hogy meg kell beszélni, el kell mondani szépen, hogy mi fáj. Néha bocsánatot kell kérni a tanártól, ha szemtelen voltál. Ezt nem tanulja meg. Erre a szülőnek és a tanárnak együtt kell megtanítania. És akkor van egy ilyen tanári attitűdváltozás, hogy mi az, ami felé kezd ugye elmozdulni a pedagógus pálya. Volt egy hagyományos attitűd, és most egy ilyen partneri attitűd kezd kialakulni. Igazából tényleg én azt érzem, hogy teljesen mindegy, hogy mit és hogyan próbálunk a diákoknak átadni, ha azt akarjuk, hogy többé, szebbé, jobbá váljanak. Mindennek ez a kulcsa. A hagyományos attitűd szerint a tanár előad, ő ismeri egyedül a tudást, ő az, aki megmutatja a tudáshoz vezető utat, egyedül ő. A technikát ő kezeli, itt megállok. A partneri hozzáállásnál pedig ugye vezet tanácsadó, tehát ez a kompetencia alapú tanterv, ez igazából erre összpontosít, hogy a tanár hátulról, mint egy irányító, mint egy jó vezető próbálja az órának az ütemét is például végigvinni. Jó kérdéseket tesz fel, megpróbálja előhozni a gyerekekből mindazt a tudást, ami bennük rejlik. A választ a diákok keresik a maguk módján. Viszont kölcsönös tisztelet és az egymástól tanulás kell jellemezze. Tehát, hogy ne legyen az, hogy én szorongok attól, mert a Kriszti sokkal jobban ismeri a tankokat. Viszont, ami nagyon fontos, hogy a tanároknak a kezében van az ellenőrzés. Ez továbbra is ott van, és ez egy olyan eszköz, amivel azért úgy helyes mesdjébe tudja terelni az oktatás folyamatát. És akkor összefoglalásként, hogy mi az, amire szüksége van a 21. század pedagógusának, ahhoz, hogy a diákokat megfelelő mennyiségű tudással és készséggel tudjon felruházni. Valós tananyagra van szükség, fontosak azok a tartalmak, bármennyire is sokat vitatkoztunk, hogy mennyit tegyünk be, mennyit fontos az, hogy legyen egy valós tananyag. Fontos a partneri hozzáállás, komoly énkép és önértékelés, a szociális készségek fejlődésének az útján történő támogatás, és a játékosítás, de ez nagyon pozitív értelemben, ugye a Maria Montessori által elgondolt módszer, hogy játékosan, nem azért, hogy az idő elteljen, azért viszek be egy játékot, hanem azért, hogy például ismételjek. Szoktam például a gombolyagnak a módszerét, mondjuk kisebbeknél működik, hogy egy pamut gombolyagot egymásnak dobunk, és felteszünk egy kérdést a leckével kapcsolatban. És akkor a következő is felteszi, és akkor a végén pedig fordítva mindenki a választ adja meg az előtte feltett kérdésre. És úgy gondolom, hogyha ezek mind így együttesen létrejönnek és megvalósulnak, akkor képesek leszünk ilyen szép, mosolygós gyerekeket nevelni.